Hát Attila, meg kell, hogy nagyon jót választotta. Ezt már megszoktam, hogy lassan egyforma gondolkodásunk itt ezzel a 163 adás alatt volt idő összecsiszolódni. Ez az Illés első középlemeze volt 1965-ből, a legelső nóta. És egy pici, nagyon pici, rövid sztori, a Schuster Rolival interjúzom mostanában, készül a P-Mobil sorozata lemezeiről, és mondta, hogy őt megdicsérte, kint jártak külföldön, és magyarul nyomták a P-Mobil nótákat, és azt mondja, hogy szereti a rövid szótagos dallamokat. Így mindig olyan szövegeket ír, és arra kéri a szerzőtársait is, hogy rövid szótagokra írhassa. Tehát olyan dallamokat fabrikálnak, ami rövid szótagra jön ki. Lényeg az, hogy a Tini mesélte, hogy Ómond, meg most nem tudom melyik az első nóta, akkor légy jó kicsit, az emasz hosszabb egy kicsit, de figyelj meg az Ómond, hogy azért, hogy angolul, tehát angol hatása van a kiejtésnek, és a Tini ezt elmesélte, akkor talán emlékszel rá, hogy nem mertek magyarul énekelni, és mikor bedobták ezt a nótát, meg még azt a párat, amit elsőként írtak, mindjárt rövid szótagosú, és a közönség észre se vette, hogy magyarul énekelnek. És a Lorántot is ezért dicsérte meg az angol zenész, hogy nagyon jó, mert az angol száz dallamok, a rock zene, a szintén rövid szótagokból áll. Meg tudom én, szóval ilyen pattogós, és ugye sok kiállással, meg egyéb ilyen trükkökkel, amit az egész ilyen sokkoló hatású lesz. És hát engem is talán ezért sokkol ez a nóta. No de, térjünk vissza hozzád, mert az idő azért nem is megy, hanem száguld. És ugye nem tudom, említettem, hogy szeretnék ezt, hogy hajnalig beszélgetni erről, de hát az Attila nem lehet ilyennek kitenni, meg a hallgatókat, meg pláne nem. Úgyhogy Illés Klub. Te nagyon régóta, meg itt elejtett szavaidból itt hallottam, hogy ugye mit szólna a Levente, ha megtudná. Tehát 69-ben te már bőven kapcsolatban voltál a zenekarral. De hogy tudtál körön belül kerülni? Hát egy rajongó és egy zenész azért valami elválasztja őket.
Hát tulajdonképpen én 92 óta vagyok. Értve hát talán a 70-es évek vége felé volt a valódi Illés Klub az FMH-ba, amelynek a Tini volt a klubvezető, és akkor volt ott egy ilyen úgynevezett társadalmi vezetőség, tehát a közönség közül kiválasztottak egy-két embert, aki úgy segített a klub munkájába, hát ebbe a kiválasztottak közé én is úgy véletlenül bekerültem, és hát ott ilyen különböző kisebb dolgokat csináltunk, és hát ez egy nagy élmény volt számomra, meg voltak ilyen ilyen klubvezetőségi ülések, úgymond. Uh-huh. Tehát ez volt talán az első lépcső, de hát ez egy ilyen kis dolog volt, de hát nagyon élveztem, de hát tulajdonképpen én a nézőtérről tátott szájjal figyeltem mindig.
Hogy nem voltál közel akkor még, ahogy a 70-es években a zenekar közelében?
Nem, hát aztán úgy különösebben nem, aztán úgy telt múlt az idő, és úgy hát úgy valamilyen, mindig valakihez fordultak, ha nem volt
persze, információ.
Valami, vagy valamit nem akartak megcsinálni, és vagy nem találtak, akkor fölhívtak, hogy segítsek, akkor így, hát mindenféle dologba. Az életnek egy nagy ajándéka, hogy így belekerültem, vagy bekerültem ebbe a dologba, de hivatalosan 92. december 22-en alakult meg az Illés Klubosok baráti köre, és hát innentől van egy ilyen hivatalosnak is nevezhető dolog, azon kívül, hogy mondjuk a nem hivatalos archívuma is vagyok a zenekarnak, de ez a klub, hát ez egy, szerettük volna végigvinni ezt az életérzést, és hát ezért alakult, és hát egy talán egy jó pofa sztorit elmesélhetek Illés Lajosról, Isten nyugosztalja őt
egyik
is.
Egyik kedvencem, igen.
Igen, hát mikor először 93. januárjában kimentünk Kisoroszibe a Lajoshoz, hogy megbeszéljük a első klubnapot, hogy mint legyen, meg hogyan legyenek a dolgok, hát akkor mentünk a kocsiba kifelé, hát ott volt a Hegedűs Laci Indián, akkor a Skót, aki sajnos szintén meghalt, meg már nem is tudom, ki volt a negyedik, hát mentünk ki a Lali bácsihoz, Kisorosziba, és mentünk az úton, és hát fú, nagy izgalomban voltunk, hogy mi lesz, meg hogy lesz. Megérkeztünk Kisoroszi főterére, aztán hát sok minden sztorit tudnék mesélni, de egy érdekes dolog volt, hogy hát kérdeztük a Lajost, hogy hát hogy lehet majd így kommunikálni egymással, hogy ha akarunk valamit, vagy ő szeretne velünk, hogy Hát annak idején hát nem volt Kisoroszlyba a Lajoséknál telefon. Nem volt telefon. Hát ma már a mobil okos telefonok korszakában szinte hihetetlen, de hát...
Tehát vezetékes telefonról beszélünk most.
Igen. Hát mondom, hogy tudunk beszélni? Hát azt mondja, van itt egy telefonfülke a ház előtt, megadom a telefonfülkének a számát, felhívjátok a fülkét, akkor majd a fülkébe csöng a telefon.
És ezt hallja bent?
Nem. Van egy kutya, a kutyája, az hallja, hogy csörög a telefonfülke, kutya ugat, akkor kijön a Lali bácsi, vagy a Lilla, és akkor fölveszi a telefon. Tehát így kezdődött a klubnak a szervezése Kisoroszlyban.
Jaj.
Hát igen, ez volt az ősközösség, és ez 93-ban volt.
Úgyhogy... Ez tényleg elképesztő.
Hát igen, ez elképesztő, szóval szinte hihetetlen.
De egyébként Lajosról ugye hát az a kedves bohém, ugye előbb említett Hajnal Gabi mesélte nekem a sztorit, hogy 77-ben, mikor már a másik Illészenek a létezett a saját különbejáratú csapatát, ezt talán még te se hallottad, hogy valahol vidéki fellépés volt, és azt mondja, Lajos szólt, Gabi volt a menedzserük, és mondja Hajnalnak, hogy azt mondja, nem iszunk valamit a bárba? De menjünk, ígyunk valamit. Ugye hát a szomjas, az mindig szomjas, ugye? Igen. Ezt tudjuk.
Teljesen és akkor... normális.
Igen, igen. És azt mondja, hát kérek szépen kettő felest, azt mondja, nem tudom már milyen tömintet, és azt mondja, 6 pohár sört. És odafordul a Hajnal, és te mit iszol?
Hát igen, hát a helyzet az, hogy lehet, hogy most nem tudom fölidézni a zenekari sztoriknak ezt a részét, de a Lajos meg a Parizer, hát ők voltak a...
Igen, a főivósok.
Igen, hát ők rendeltek 100 kis fröccsöt. Tehát így alapból. Tehát nálunk is volt, amikor jártunk az ifjúsági parba, hogy egy tárca sört rendeltünk. Igen. Hát ez egyrészt így egyszerűbb volt, meg hát nem kellett fárasztani.
Hígy sör volt az nagyon.
A pincér, de van egy FMH sztorim is a Lajosról, amikor a 70-es években ott működött az Illés Klub, Lajos kiment az FMH-val szemközti úgymond izsáki borozóba, és a kékköppenyes FMH alkalmazott nő nem engedte vissza a Lajost, Illés Lajost az Illés Klubba a saját klubjába. Tehát ott állt a Lali bácsi leült a FMH-nak a lépcsőjére, és addig a pásztori dobolt benn, mert nem engedték be a Lajost. És akkor hát véletlenül arra jártam, nem voltam befolyásos személyiség, de mondtam a kékköppenyes FMH-s nénikének, hogy engedje be, mert ő a zenekarnak a névadója meg. Úgyhogy bevittem az Illés Lajost a saját koncertjére.
Hát ez tényleg jó. Nagyon durva. Na, hát lépjünk egyel tovább, és az utolsó témánkhoz érkeztünk, István a király. Ugye ez nagyon-nagyon sok vihart kavart. 83-ban nem mondom, hogy vérben fogant, nem volt egyszerű már a darab megszületése sem. 83-ban valami elképesztő siker. Nem is tudom, hogy Magyarországon volt-e ilyen sikeres darab, mint ez. És azóta is folytonos viták övezik. Legutóbb, mikor elkészült ez az Alföldi Györgyféle rendezés. Én erről igazából nem is nagyon szeretnék beszélni, mert nekem nagyon mély nyomokat hagyott, és nem pozitív értelemben. Mind zeneileg, mind tartalmilag, mind... Tehát én szerintem az iskola példája volt annak, hogyan lehet tönkretenni egy darabot. Erről Szabolcssal készült interjúmban nem nagyon mertem feszegetni, mert ahogy te mondod, Szabi bácsi ugye családi okok miatt is kénytelen a mundér becsületét védeni. Én azt gondolom, hogy ő se biztos, hogy ezt támadta volna meg, de hát minden esetre most azért helyre teszik a dolgot, mert egy jó hír, én ezt már azért elmondtam itt egy előző adásban, hogy most a régi tagok, a nagy hősök, ahogy te szoktad mondani, most ők fogják eljátszani. Mit tudsz te erről?
Hát, hogy a hír igaz, én is körülbelül ennyit tudok róla, de ha már egy ilyen úgymond rövid történelmi áttekintést kell adni az István a királyról.
Így van, kell.
Akkor, hát az első István a királyt azt a Népstadionba tervezték. Tehát a Népstadionba lett volna az István a király.
Az a második lett volna a Buda?
Amikor még nem a bemutató előtt a Népstadionra szerették volna megcsinálni.
Hát ez nekem most tök új.
Jó, hát akkor megérte már, hogy találkoztunk.
Igen.
De, a Népstadionban akarták megrendezni az István a királyt, sőt a Levente azt a temetési dalt, tehát úgy írta zenében, úgy szerkesztette, hogy lemérték, hogy még viszik a koporsót, hogy ott a stadionba, ott a máj lépésig kell vinni a... Aztán ez valami miatt hát nem jött létre, és utána jött ez az Óbudai Amfiteátrum.
Aha.
Az Óbudai Amfiteátrumra volt kiplakátolva, sőt a jegyeken, jegyeken is az Óbudai Amfiteátrum, amit úgymond akkor a 83-ba árultak. És a amfiteátrum is meg sem is, tehát,
igen, kudba esett
az valahogy nem tudták.
Azért, mert az zaj, tehát a lakók fölháborodtak.
Hát az is benne volt, minden benne volt, de szóval lényeg az, hogy hát nem sikerült az amfiteátrum, mert talán nem is baj. És akkor kerestek egy új helyszínt, és ez a Városligetben volt, a Szánkózódomb. Na most hát kommunikáció szempontjából persze akkor még 83-ban nem minden a kommunikációról szólt, mint a mai nap. Hát egy szánkózó dombon nem lehet egy ilyen előadást meghirdetni, és akkor a Tinike, mint egy zseniális keresztapa, most ezt jó értelemben mondom,
világos,
a keresztapát, hát kitalálta, hogy ez a királydomb legyen. És hát akkor ez azóta is a királydomb nevet viselés, ott felejthetetlen előadás volt. Hát,
6 darab, 6 vagy 7 volt, nem is tudom.
Szóval egyszerűen nem találunk erre szavakat, és ha lehet arról beszélni, hogy Magyarországon hát mi az igazán sikeres mű, hát akkor az István a királyra lehet azt mondani, mert hogy valakinek vannak Illés vagy Omega vagy bármilyen lemezei, az egy dolog, hát ez a zenei ízléstől függ, de az István a király, az mindenki, minden háztartásban ott van.
Lehet,
tehát az mindenkinek a polcán tónak. Ott van, így tehát van. Az nem kérdés, hogy a nemzeti rockopera. Na most, hát szerintem ők se gondolták, hogy ez ekkora siker lesz. Hát tulajdonképpen már foglalkoztak, hogy kéne valami komoly művet csinálni, és hogy valami túl kellene lépni a 3 perces dalokon, de hogy mi legyen a téma, hát az sokáig itt a szerzőpáros hát foglalkozott ezzel a kérdéssel, és érdekes módon a Déri Tibor megkereste őket, hogy csinálják meg az amerikai popfesztivált, amit a Pici bácsi megcsinálta a Víg Színházban az Ancsával. Tehát a Leventéjékhez érkezett a felkérés a Déri Tibortól, hogy csinálják meg ezt a popfesztivált, amerikai popfesztivált. De most ők úgy gondolták, talán teljesen jogosan, hogy nem egy amerikai dolgot fognak megcsinálni, hanem a magyar országhoz, a magyar történelemhez kapcsolódó valamit fognak megzenésíteni, és hát úgymond visszautasították, vagy nem vállalták be ezt a dolgot, és a presszerék csináltak belőle nagyon sikeres musicalt, ez nem is volt kérdés, de hát az István a király az a etalom.
Persze, hát ez rólunk szól.
Igen.
Magyarokról.
Igen. Na most, hát mindenki mindent tud az István királyról, tehát túl sokat én se tudnák mondani, de nem is az én feladatom, de 83-ban hát a táncművészet, a rokkosok, minden együtt volt az István a király darabban.
Tehát, és egyre ne feledkezz meg a közegről.
A közeg, meg egy olyan társadalmi közegbe került ez bemutatásra, ahol ez egy ilyen kulturális forradalommá vált.
Hát a himnusz hát, mikor játszották?
Tehát hogy a himnusz is ment, igen. És megjelent a háttérbe a piros-fehér-zöld, hát ez mindenki, hát le volt döbbenve. Hát 45 percig tapsoltak az előadás után, és hát... Hát én is egy párszor azért elbőgtem magam, nem csak igen. Itt, de hát ez egy olyan volt akkor, hogy fú.
Hát az internacionalizmus kellős közepén
igen.
Egyszer csak megjelennek a magyar színek, és akkor az identitás tudata mindenkinek feltör. Úristen, hát én magyar vagyok, igen. És a szó legjobb értelmével természetesen.
Tehát teljesen jó volt, és hát olyan hatásfoka volt, hogy hát most nem szeretném túldimenzionálni a dolgot, de áttételesen ezek a művek is, meg az Illés dalok is, hát előszelei voltak úgymond rendszerváltás.
Igen, az első szög, első szög a igen, kommunizmus koporsója.
Igen.
Nincs így gyorsabban akartam és mondani.
Hát aztán elindult az István a király a hódító útjára, hát Szeviától kezdve Szegeden, a legkülönbözőbb Csíkszeredán, vagy Csíksomjon is bemutatták. Különböző verziókban megjelent az István a király, különböző évfordulók kapcsán a társulattal, különböző legkülönbözőbb szereposztással, és hát mindig a kor szellemének megfelelően, és hát így került az Alföld is a képbe a 30. jubileum kapcsán, de most visszatérnek a gyökerekhez a királydomra, tehát jövőre a királydomon lesz, nem is teljesen az egész eredeti szereplőkkel, mert hát van, akinek már a hangi adottságai nem olyanok, hogy részt vegyenek rajta, de az arab szereplőknek egy java része az a régi lesz.
Bilbácsi,
Feró, Varga Miki, Levente fog énekelni a Tekit, választanám.
Hát igen, az
hát ugye az, az ő dala meg is jelent a Human Rights című lemezen.
Igen.
Tehát innen...
Jóval előbb, ugye.
Igen, és hát a Réka szerepében egy nagyon tehetséges mai hang lesz a Radics Gigi.
Igen, és tehát Keresztes Ildi lesz a Sarolt, ugye?
Igen. Hát ezek még itt szervezése alatt vannak, a Novák Péter lesz a rendezője.
Tatának a fia,
aki szerepelt is annak idején Csíksomjón a darabba, tehát ő érzelmileg is kötődik közel ehhez a darabhoz, és feltehetőleg egy jó darabot fog csinálni ebből, megint egy más mentalitásban, gondolom a díszletek teljesen más lesz, és itt 2015-re is lesz egy szuper produkció.
És abban biztosak lehetünk, hogy nem fognak a földről moslékot tenni, meg nem buzik fognak vonaglani odafönt a karzaton. Bocs, ez akkor is így volt.
Hát ma már a másság az kisebbségbe került. Jó,
hát hát én maradok konzervatív akkor.
Hát lehetne. Igen, kajában is.
És mi igen.
Ebben maradjunk konzervatívak.
Szerintem is. Úgyhogy meg én annyit mondtam erre, mint akinek így mondta, hogy tetszett, vagy kétségét fejezte ki, hogy mert nyilván olyan is van, akinek ez kielégítette a kulturális igényét, ez a feldolgozás. Én azt mondtam, hogy ki kell vinni Erdélybe, Kolozsvára, vagy Csíksomra, vagy valahova, és az a 4-500 ember, aki ezt meg szokta nézni, az majd eldönti, hogy vajon jó lesz-e, vagy nem. Én szerintem a válasz az egyértelmű. Úgyhogy arra nem alkalmas, hogy nemzeti érzéseket felkorbácsoljon. Az már biztos. Na, de hát ez még egy nyitott kérdés van itt, amire szerintem te sem tudod választ, meg én sem. A Koppány szerepe az teljesen nyitva van ebben. Ugye a Wikidál nem szerepel benne. Ugye ilyen-olyan okból kifolyólag, ezért valakit kell. Hát most ez nem lesz egyszerű dolog. Kalapács Józsi vagy valaki férne talán ebbe bele szerintem, mint Koppány. Nem nagyon tudok most más ilyen rocktenor hangot, aki ezt meg tudná csinálni. Ha Tunyó élne, akkor talán ő lehetne.
Hát ez bízzuk a szervezőkre vagy a rendezőre. A Wikidál Gyula ez egy nagyon nagy arc és egy nagyon nagy hang.
Fazonda is fantasztikus
és
volt.
Hát ahogy én így hallottam, meg mindenki hallotta, hogy a Levente elmentőt megkeresni a szemű P-box koncerten.
Ja, akkor igen.
És hát...
Hát, és hanyat dobta magát, amit ott
hallott. Igen, de hát akkor a Gyula egy zseniális hang igen. volt, meg egy arc, meg az egész személyisége
olyan robusztus. Volt. Hiába volt alacsony, akkor is
igen, erőcsugárzott. Igen, alacsonyság a Varga, amik azért nem lehetett király, mert kis törpe
hát,
volt.
Hát a Pelsőci volt, ugye Pelsőci igen, játszott igen, a szerepet.
Érdekes, akkor. Hogy az István a királyból mindenki valamilyen szintű kisebb-nagyobb hasznot húzott, hogy de a Felsőci az nem. Tehát az...
Ma a gyerek lánya van, vagy fiú, most nem tudom, bocsánat érte, hogy nem tudom, meg nem tudtam megjegyezni, hogy színész lett a gyerek is, és hallottam Felsőci Réka talán, nem, most lehet, hogy nem jól emlékszem, de ő sikeresebb. Az apja az így teljesen eltűnt.
Igen.
Úgyhogy, igen, hát ott a Viktor Máté is.
Igen, óriási volt ő
és
is.
És utána nem tudom, megfigyelte, de mindenkinek hirtelen szóló lemeze lehetett, akiről hallani nem akartak. Ugye a Ricse is megkapta a feloldozást az addigi karanténból, kikerülhetett a Viktor Matyi non-stop plusz szóló, Viktor Máté szólólemezt adhatott ki. Vikidál Varga szólólemezt adhatott ki, Bill szólólemez, úgyhogy ez hirtelen így mindegyiknek, sőt a P-box is.
Hát tulajdonképpen nem szeretném túldimenzionálni a dolgot, de az István király nagy részben hozzájárult ahhoz, hogy az eddig akkor elnyomott rockerek nagyobb nyilvánosságot kapjanak.
Ez szó szerint így van. Ez szó szerint
és
így
utána
van.
Magyarországon világsztárok lettek.
Hát igen, ami soha nem ért, nem, soha nem érhették volna el ezt a szintet, ezt ők is tudják, nyilván ki is használnák ki, és itt azt hiszem talán egy búcsú gondolatként megint bebizonyosodott az, hogy a médiának mekkora hatalma van, nem tudom hányadik hadoszlop, ugye van egy pár hadoszlop a igazságügy, tehát a bíróság, a napi lapok, minden, és akkor ide tehetjük a televízió, a média hatalmát, az elektronikus média hatalmát, hogy kiből lehet sztárt csinálni, és kit lehet agyonhallgatni. Na most a sokkal tehetségtelenebb emberek is sokkal nagyobb szerephez juthatnak a média által, és akkor most gondolok a különböző tehetségtelen kutatókra, amik most itt egymás után zajlanak, és miközben egy csomó tehetség kilódik méltatlanul éhbérér énekel, nem bárokban, hanem itt-ott-tam-ott. Szóval az igazság az valahol egész máshol leledzik, de minden esetre itt az életben egyszer ez működött, és ennek nagyon örülök, hogy ezeket az embereket megismerhette egy ország. A Bilt, akit nem engedtek színpadra, mert hogy fél lába volt, azt mondták, hogy nem színpadképes, és onnantól kezdve azért előtte is megnyíltak bizonyos utak. Szóval tudjuk a történetet. Nagyon kíváncsian várom én is, hogy mi lesz ebből, hogy lesz szerintem. Nagyon sokan kint leszünk ott. Hát ha 6 vagy 7 előadás nem is lesz Királydombon, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat.
Lehet, hogy 10 lesz.
Lehet, hogy 10 lesz. Lehet.
Hát nézd, szerintem erre mindenki vevő lesz. Hát annyit még én is így hallottam a médián keresztül, hogy élő zenekar lesz.
Igen, ez egy
nagyon élőben,
fontos.
Na most, hogy miért nem ment élőbe annak idején? Hát egyrészt egy ilyen művet, egy ilyen szánkózó királydombon nem lehetett volna élőbe előadni. Tehát óriási költség, ez egyszerűen nem lehetett volna technikailag úgy megoldani. És hát az ilyen musicaleknél a fél playback az úgymond megengedett volt annó. Hát most ezt finomították, itt jegyzem meg, hogy az István a király lemezfelvételén a Fonográf együttes hozta a zenei alapot, és úgy gondolom, hogy a zenei alap, a Fonográf Sound, az nagy részben hozzájárult az István a király sikeréhez.
Óriási részben. Én, amit megfigyeltem, tehát ugye az István föl lehet darabolni, tulajdonképpen stílusokba nem illik, de ugye van a Gregorián rész, amit a Viktor Máté kitűnően hozott, és a szimfonikusokkal, van a népies rész, a Sebő halmos duó, meg én nem is tudom még kik voltak ebbe a Kormorán zenészei, és volt a rock rész, meg volt a punk oldala, ugye a Feró a Nem kell, nem kellből ugye kijött a ugye volt egy ilyen Báthi Csanóta, és itt is, hogy nem kell nekünk olyan Isten. A Vikidál az egy teljesen P-mobilos alapot kapott, és a Bill pedig megkapta azt a blúzos alapot, amit ő tud. Úgyhogy ez ettől is zseniális, hogy a rendező, a szerzők, aki ezt a szereposztást kitalálta, az pontosan tudta, hogy kire mi illik. És azért nagyon sok összetevője volt ennek a sikernek. Nem egyszerű dolog ez. Még egy utolsó mondat erről, hogy Lajossal csináltak egy interjút, szerintem azt te olvastad, és azt mondta, hogy egyetlen baja van az István a királynak, és ezt nem savanyú a szőlőként mondta, hanem tényleg igaz volt, hogy ezt a Levente túl korán írta ezt meg. Még fiatal volt, 30-valahány éves, ha jól tudom, és még utána jött egy pár rockopera, ami ezt nem tudta felülmúlni. Ugye követni tudta esetleg, de felülmúlni nem. Mindenki erről beszél, tehát ez volt az igazi élete nagy sikere. Úgyhogy, hát, és ez korán jött.
Szerintem az István a királyt nem lehet felül írni a közönség szempontjából.
Hát közönség szempontjából. Levent kérdezni neki más.
Lehet vitatkozni, hogy zeneileg a Leventének a későbbi alkotásai milyenek voltak, nagyon igényes zenék voltak. De az István a király, az a közönség a szívébe zárta. És nem véletlenül lett a Nemzeti Rockopera, és nem véletlenül lesz 2015-ben a Király dombon újra bemutatva.
Így van, és ott fogunk találkozni. Most pedig eljött a búcsú pillanata, vagy ideje. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, aki itt volt velünk és hallgatta a beszélgetésünket. Reméljük, hogy tartalmas volt, reméljük, hogy szórakoztató volt, és hogy nem unatkoztatok, ez ebből következik. Tibinek köszönöm, hogy eljöttél, és emelted a műsor színvonalát, komolyan mondom, ez most egy nagyon közhely, de én úgy érzem, hogy nagyon jó elbeszélgettünk. Mindig azt szoktam mondani a vendégeimnek, gyertek egy kocsmai beszélgetésre. Tehát én nem érzem magam másképp itt a stúdióban sem, mintha ülnénk egy jó kis pubban vagy sörözőben, és akkor ott elbeszélgetnénk. És Attilának is köszönöm a szokásos közreműködés, és meg a technika is velünk volt ma este. Tehát találkozunk jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, és mindenkinek nagyon jó éjszakát kívánok.
Sziasztok. Én is köszönöm a meghívást, és egy kocsma az egész világ.
Nagyszerű.
Ha lenne még egy életem, és újra kezdeném, másképp lenne minden, igen, a napjaim veled élni. Néha arról álmodom, egy másik csillagon, megtalállak téged, igen, napjaim veled élem, veled élem. Csak álom, tudom, ez csak álom. Az utca másik oldalán, ha újra látlak én, szép szemedben, igen, ez a dal csak egy emlék, csak egy emlék, egy emlék, egy emlék, egy hallom.